Március 4-e, péntek, délután 4 óra. Mark túlságosan éhes volt ahhoz, hogy hatékonyan tudja folytatni a munkáját, ezért elindult a könyvtárból, hogy valami étel után nézzen. Amikor a lift megállt, a kinyíló ajtóból a katalógustár Harrison Hills címszavaira esett a tekintete. Valami tudatalatti asszociáció előidézte benne az előző napi képet. A szép, értelmes lány, amint fekete szoknyában, piros blúzában, magas sarkú cipőjében végig tipeg a folyosón. Széles vigyor terült el Mark arcán. Elképesztően jó érzés volt, hogy tudta, bármikor felhívhatná őt, és újra randevút beszélhetne meg vele, és Markot magát is meglepte, hogy mennyire vágyott rá, hogy hallja a hangját. Mark talált egy falatozót, bekapta a maga hamburgerét, miközben hagyta, hogy a gondolatai azon járjanak, amiket a lány mondott. Úgy döntött, hogy telefonál a Woodrow Wilsonba. Sajnálom, de dr. Dexter ma nincs szolgálatban, mondta egy ápolónő. Dr. Delgado tud segíteni? Nem, köszönöm, felelte Mark. Attól tartok, ő nem tud. Elővette a noteszát és tárcsázta Elizabeth Dexter otthoni számát. Boldog volt, amikor a lány felvette. Halló, Elizabeth? Itt Mark Andrews. Van valami remény arra, hogy ma este együtt vacsorázzunk? Ó, ígéretek, ígéretek. Egyfolytában csak egy jó kis evés reményében élek. Nem is megvetendő dolog, mondta a férfi szinte csak magának. Kissé rossz kedvűnek tűnik Mark. Talán tényleg elkapta az influenzát. Nem, nem hiszem, hogy ez influenza, mivel csak akkor nem kapok levegőt, amikor magára gondolok. Jobb lesz, ha visszaakasztom a kagylót, mielőtt elkékülök. Jó volt hallani a lány nevetését. Jöjjön úgy 8 tájban, jó? Pompás! Viszont látásra 8 körül, Elizabeth! Vigyázzon magára, Mark! Letette a telefont, és hirtelen tudatára ébredt annak, hogy fültől fülig ér a szája. Az órájára pillantott 4:30. Jó Isten! Még 3 óra a könyvtárban, de utána nyomába eredett a lánynak. Visszatért a kézi könyveihez, és folytatta a 62 szenátorról szóló életrajzi jegyzetek készítését. Gondolatai egy pillanatra az elnökre terelődtek. Ő nem akármilyen elnök. Ő az első női elnök. De milyen tanulságul szolgálhat a hajdani elnök John F. Kennedy meggyilkolása? Belekeveredtek-e szenátorok az egykori elnökgyilkosságokba? Vagy egy őrült művelte a saját szakállára? Az oknyomozás során feltárt bizonyítékok sokkal inkább csapatmunkára utalnak. Lee Harvey Oswald már régen halott, és azóta sincs meggyőző magyarázata meggyilkolására, sőt, ami azt illeti, Robert Kennedy-ére sem. Egyesek azt állították, hogy Kennedy elnök halála mögött a CIA áll, mert 1961-ben a disznó öbölbéli fiaskó után megfenyegette a testületet, hogy leszámol velük. Mások azt mondták, hogy a gyilkosságot Castro szervezte meg revansképpen. Ismeretes, hogy Oswaldnak volt egy megbeszélése a kubai nagykövettel Mexikóban 2 héttel a merénylet előtt, és a CIA-nek mindenről tudomása volt. 30 év telt el az esemény óta, és még mindig semmi bizonyosság. Jay Sandberg, egy élénkeszű fiú Los Angelesből, aki szobatársa volt Marknak a jogi egyetemen, fenntartotta azt az állítását, hogy az összeesküvés a csúcsokig, sőt, az FBI csúcsáig is elért. Szerinte a hivatalban mindent tudtak, de nem mondtak semmit. Lehet, hogy Tyson és Rogers is azok között van, akik tudják az igazságot, és haszontalan megbízásokat adnak neki, hogy elfoglalják őt? Nem mondhatja el senkinek sem a tegnapi események részleteit, még Grant Nannának sem. Ha ez összeesküvés lenne, kihez fordulhatna? Egyetlen személy van, aki meghallgathatná őt, és az maga az elnök, de arra nincs mód, hogy eljusson hozzá. Felhívhatná Jay Sandberget, aki egy tanulmányt készített az elnökgyilkosságokról. Ha valakinek volna valami elképzelése, az Sandberg lenne. Mark keresett egy nyilvános telefont, és kikereste Sandberg otthoni New Yorki telefonszámát. Egy női hang jelentkezett. Halló, mondta fagyosan a hang. Mark szinte látta a kokain felhőt, ami a szóval együtt kiáradt. Üdvő, Jay Sandberggel szeretnék beszélni. Ó, még egy kis kokain füst. Még dolgozik? Meg tudná adni a telefonszámát? Kérdezte Mark. További füst, a nő megadta a számot, majd kattant a telefon. Hú, gondolta Mark magában. Ezek a Manhattani nők. Egy teljesen más, meleg ír amerikai hang jelentkezett a következő hívásra. Sullivan és Cromwell. Mark felismerte a tekintélyes New Yorki jogi cégnevét. Hiába vannak, akik lekörözik a többieket. Beszélhetnék Jay Sandberggel? Kapcsolom, uram. Sandberg. Hello, Jay. Itt Mark Andrews. Örülök, hogy elértelek. Washingtonból hívlak. Ó, oh, hello, Mark. De jó, hogy hívsz. Hogy megy a sora az FBI-osnak? Rattattata és kész? Hát így is mondhatjuk, válaszolt Mark. Jay, szükségem lenne a tanácsodra arra vonatkozólag, hogy hol találhatok tényeket a politikai gyilkossági kísérletekkel kapcsolatban. Különösen az 1979-es Massachusetts-i érdekelne. Emlékszel rá? Hát persze, hogy emlékszem. Három ember tartóztattak le. Hát gondolkodjak egy kicsit. Sandberg pár pillanatnyi szünetet tartott. De valamennyiüket kiengedték, mondván nem veszélyesek a társadalomra. Az egyik autóbalesetben halt meg 1980-ban, a másikat egy verekedésnél megkéselték San Franciscóban, utána 1981-ben meghalt, és a harmadik pedig tavaly titokzatos körülmények között eltűnt. Én mondom neked, ez is összeesküvés volt. Na és ebben az esetben kiké? A mafia 76-ban el akarta tenni az útból Edward Kennedyt, hogy megússzák az általa követelt vizsgálódást annak a két gangsternek, Sam Giancannának és John Rosselli-nek a halálával kapcsolatban. Ők most nem igazán szeretik Kane-t a fegyver ellenőrzési törvény javaslatában játszott szerepe miatt. Mafia? Fegyver ellenőrzési törvény javaslat? Hol tudok utána nézni ezeknek? Kérdezte Mark. Annyit bizonyossággal mondhatok, hogy a Warren bizottság jelentésében vagy más vizsgáló bizottságokban ez nincs benne. Még Carl Oglesby-nek a Yankee Cowboy háborúk című munkájával a legjobb az esélyed. Ott ezt mind megtalálod. Mark felírta a címet. Köszönöm a segítségedet, Jay. Viszonozni fogom, ha már nem leszek benne nyakig mindenben. És hogy mennek a dolgok New Yorkban? Mark gondterhelten ment vissza a könyvtárba. Lehet a CIA, lehet a mafia, lehet egy hibbant, akárki lehet. Még Tyson is. Kikérte az Oglesby könyvet, egy agyonforgatott kötetet kapott, amely már kezdett szétesni. Jó olvasmánynak ígérkezik, de most vissza a szenátorok élettörténeteihez. További két órát töltött azzal, hogy próbálkozott kiszűrni a szenátorokat, vagy valamelyikük esetében indítékot találni Kane elnök likvidálására, de nem jutott túl messzire. Attól tartok, most már mennie kell, uram, mondta a fiatal könyvtárosnő karjában egy csomó könyvvel. Úgy festett, mint aki haza akar menni. 7:30-kor bezárunk. Adna még 2 percet, már a végén járok. Hát jó, válaszolta a lány, miközben eltámolygott a szenátusi jelentések 1971-73-as köteteivel, melyeket a legtöbb ember alig bírt volna el. Mark átnézte a jegyzeteit. Volt néhány igen prominens név a 62 gyanúsított között, olyanok, mint a kaliforniai liberális Ellen Cranston, akit a szenátusi frakció fegyelem betartásáért felelős személyként emlegettek. A Massachusetts-i Ralph Brooks, akit Florentina Kane legyőzött a demokraták jelölő gyűlésén, Robert C. Byrd, többségi vezető Nyugat-Virginiából, és a Connecticut-i Harry Dexter. Mark megborzongott. Lett ez Elizabeth apja. De tovább ment a listán. Sam Nunn, Georgia tiszteletre méltó szenátora, a dél-karolinai Robert Harrison, egy urbánus, művelt parlamenti jártasságáról híres ember, Marvin Thornton, aki Edward Kennedynek az 1980-ban megüresedett székét foglalta el, Mark O. Hatfield, a liberális, jámbor republikánus Oregonból, az arkansasi Hayden Woodson, a déli republikánusok új nemzedékéből, a nebraskai William Kane, egy rendíthetetlen konzervatív, aki az 1980-as választásokon függetlenként indult, és az indiánai Birch Bayh, az a férfi, aki a 60-as években kihúzta Ted Kennedyt a repülőgép roncsból, és ezzel valószínűleg az életét mentette meg. 62 ember a gyanú árnyékában, gondolta Mark, és mindenhez 6 napja van. A bizonyítéknak pedig sziklaszilárdnak kell lennie. Ma már nem sokat tud csinálni. Minden kormányépület bezárt. Csak abban reménykedett, hogy az igazgató annyi mindent ki tud deríteni, hogy a 62 nevet pillanatok alatt ésszerűen alacsony számúra csökkenti. 62 név és 6 nap. Ez minden. Visszament a nyilvános parkolóhelyen lévő kocsijához, $6 kap minden egyes szabadságon eltöltött napért. Fizetett az őrnek és kihajtott a Pennsylvania Avenue-ra, majd a 9. utcán vissza a dél-washingtoni N úton lévő lakása felé. Simon ott volt, és Mark odadobta neki a kocsi kulcsokat. Ismét elmegyek, mihelyt átöltöztem, szólt neki a válla felett Mark, amint felfelé tartott a 8. emeleti lakásba. Lezuhanyozott, gyorsan megborotválkozott, majd felvett egy az alkalomhoz jobban illő öltönyt, és most jöhet a nap kellemes része. Mire leért, a kocsi már az órával menetirányban állt, hogy Mark Simon szóhasználatával élve gyorsan rajtolhasson. Georgetownba hajtott, jobbra fordult a 30. utcánál, és megállt Elizabeth Dexter háza előtt. Kicsi, piros téglás, nagyon ízléses városi ház volt. Vagy a lánynak megy ilyen jól, vagy az apja vette neki. Mark nem tehetett róla, de mindig eszébe jutott az apa. A lány még szebbnek tűnt ott a lépcsőn, mint ahogy az emlékezetében élt. Jó volt ez így. Hosszú, piros, álló galléros ruhát viselt. Kiemelte sötét haját és mély barna szemeit. Ebben jön, vagy inkább ott ácsorog, mint egy kézbesítő? Ó, hát én már is indulok, hogy megcsodálja magát, mondta Mark. Tudja, doktornő, én mindig vonzottam a szép okos nőköz. Maga szerint ez elárul rólam valamit? A lány nevetett és bevezette őt a házba. Jöjjön, foglaljon helyet. Úgy néz ki, mint akinek jól esne egy ital. Mark a sör mellett döntött. Amikor a lány leült, a tekintete komoly volt. Feltételezem, hogy nem akar arról a rettenetes dologról beszélni, ami az én postásomban történt. Nem, felelte Mark. Inkább nem beszélnék róla, és erre számos okom van. A lány arcán megértés tükröződött. Remélem, elkapja az embert, aki megölte. Sötét szeme a férfira ragyogott. Felkelt és bekapcsolta a lemezjátszót. Szereti ezt a fajta zenét? Kérdezte könnyedén. Nem lelkesedem Haydnért, mondta Martin. Inkább Mahler rajongó vagyok, de Beethovent is kedvelem. Meg Aznavourt. És maga? A lány kicsi elpirult. Amikor tegnap este maga nem került elő, felhívtam az irodáját, hogy ott találom-e. Mark meglepődött és megelégedést töltött el. Végül oda kapcsoltak egy lányhoz a maga osztályán, aki közölte velem házon kívül van, és egyébként is nagyon elfoglalt, így aztán nem hagytam üzenetet. Hát ez Polly lehetett, mondta Mark. Nagyon védelmez bennünket. És csinos? A lány mosolygott olyan magabiztosan, mint aki tudja, hogy ő maga jól néz ki. Messziről csinos, de messze van a csinostól. De ne beszéljünk Polly-ról. Jöjjön, most már nagyon éhes lehet, én pedig megfosztom magát attól a sültől, amit ígérgettem. Foglaltam asztalt 9 órára Tio Peppernél. Csodás, válaszolt a lány. Mivel sikerült végre parkolnia, menjünk gyalog, jó? Nemek. Tiszta hűvös este volt, és Mark örült a friss levegőnek. Aminek nem örült, az a folytonos késztetés volt arra, hogy hátra pillancson. Már is egy másik nő után néz, ingerkedett vele a lány. Nem, miért néznék? Könnyedén beszélt, de tudta, hogy nem csaphatja be a lányt. Gyorsan témát változtatott. Szereti a munkáját? A munkámat? Elizabeth meglepetnek látszott, mintha még soha nem gondolkodott volna erről. Hogy hogyan élek? Hát teljesen a munka tölti ki az életemet legalábbis eddig. Komor kifejezéssel Markra nézett. Gyűlölöm a kórházat. A bürokrácia mindent megnehezít. Ózsdi, piszkos minden, és egy csomó kisszerű ember van ott, akik nem igazán törődnek azzal, hogy a betegeken segítsenek. Számukra ez csak egy megélhetési lehetőség. Éppen tegnap fenyegetőztem azzal, hogy felmondok, mert meg akartam győzni a kapacitás kihasználási bizottságot, hogy bentarthassak egy öreg embert a kórházban. Nem volt hová hazamennie. Mégis sétáltak a 30. utcán, és Elizabeth a munkájáról mesélt. Szívvel lélekkel beszélt, és Mark örömmel hallgatta. Kellemes magabiztosság sugárzott belőle, miközben egy érzelmes jugoszláv férfiról mesélt, aki érthetetlen szláv szerelmes dalokat énekelt, mialatt ő az elfekélyesedett hónalját vizsgálgatta, és aki végül, hogy szenvedélyét ügyetlenül kinyilvánítsa, megragadta a bal fülét és megnyaldosta. Mark jót nevetett a sztorin, és karon fogta a lányt, így léptek be az étterembe. Arztéri fizetést illene kapnia. Ó, nem lett volna semmi baj, ha nem énekelt volna hamisan. Oda kísérték őket egy asztalhoz, amely a terem közepén állt, közel a színpadhoz, ahol a műsort szokták előadni. Márk ehelyett egy távolabbi sarokban lévő asztalt kért. Nem kérdezte meg Elizabeth-től, hogy melyik széken szeretne ülni, hanem inkább mentegetőzni kezdett, és arra hivatkozott, hogy távolabb akar lenni az ajtól, hogy beszélgethessenek. Márk biztos volt benne, hogy ez a lány nem dől be egykönnyen az ilyen udvarlásnak, sőt, talán tudta, hogy valami baj van, és érzékelte Márk idegességét, de nem kíváncsiskodott. Egy fiatal pincérnő megkérdezte tőlük, milyen italt kérnek. Elizabeth margaritát rendelt, Márk pedig sprisszert.
Mi az a sprisszer? Kérdezte Elizabeth.
Fröccs, a fele fehér bor, a fele szódavíz, sok jéggel. Keverve, de nem rázva. Az amolyan szegény James Bond féléknek.
Az étterem kellemes légköre hozzájárult ahhoz, hogy Márk feszültségének egy része oldódjék. 24 órája most először egy kisé megkönnyebbült. A lány arca a gyertyafényben bájos volt. Egyszerűen elbűvölte a férfit. Elizabeth minden intelligenciája és önállósága mellett is megindítóan törékeny és nőies volt. Vacsora közben Márk megkérdezte, hogyan lett szenátor az apja, majd a pályafutása felől érdeklődött. Ez a téma láthatóan kényelmetlen volt a lány számára. Márk nem tehetett róla, neki állandóan az járt az eszében, hogy az apja még rajta van a listán. Megpróbálta a témát a lány anyja felé terelni. Elizabeth kerülte a tekintetét, sőt, Márk úgy látta, el is sápadt. Most első alkalommal a gyanúnak egy csöpnyi hulláma megzavarta az Elizabethről alkotott képet. Egy pillanatra aggodalom fogta el. A lányal való találkozás hosszú idő óta a legjobb dolog volt az életében, és nem akarta elveszíteni a belévetett bizalmát. Lehetséges lenne. A lány is benne van. Nem, természetesen nincs. Próbálta elhessegetni ezt a gondolatot. Elkezdődött a spanyol show műsor, Márk és Elizabeth nézték, de beszélgetni nem tudtak a zene miatt. Márkot az is boldoggá tette, hogy a lánya lehet. Amikor a műsor véget ért, már mindketten befejezték a főfogást. Desszertet rendeltek és kávét.
Kér egy szivart? Elizabeth elmosolyodott.
Nem, köszönöm. Nem kell utánoznunk a férfiak szokásait, se a jókat, se a rosszakat.
Feltételezzem maga az első női általános sebész.
Nem, nem én vagyok, mondta szerényen. Valószínűleg csak a második, vagy a harmadik.
Márk nevetett.
Jobban tenném, ha visszamennék a hivatalba, és nagy dolgokat művelnék, hogy tarthassam a szintet magával.
És lehet, hogy egy nő lesz, aki megakadályozza abban, hogy az FBI igazgatója legyen, tette hozzá Elizabeth.
Nem, nem nő lesz az, aki meggátol engem abban, hogy az FBI igazgatója legyek, mondta Márk, de nem fűzött hozzá magyarázatot.
A kávéjuk, szólt közbe udvariasan a pincér.
Márk érezte, ha valaha is le akart volna feküdni egy nővel az első randevún, akkor a mostani ilyen alkalom, de azt is tudta, hogy ez nem történhet meg. Kifizette a számlát, tisztes borravalót adott a pincérnek, és gratulált az egyik műsorban szereplő lánynak, aki a sarokban ült és éppen a kávéját iszogatta. Amikor kiléptek az étteremből, Márk úgy érezte, hogy ismét csípős az éjszaka. Idegesen körül tekintgetett, de megpróbálta ezt úgy tenni, hogy Elizabeth ne lássa. Kézen fogta a lányt, amikor átmentek az úton, és nem engedte el azután sem, hogy áttértek a túloldalra. Tovább sétáltak, itt-ott csevegtek, mindketten tudatában voltak annak, hogy mi történik. Márk bele akart kapaszkodni a lányba. Az utóbbi időben egy csomó nővel volt dolga, de egyiknek a kezét sem fogta meg, sem előtte, sem utána. Ismét pocsék hangulata támadt. Lehet, hogy a félelem tette őt szélsőségesen érzelgőssé? Egy autó hajtott mögéjük. Márk szinte megmerevedett az ösztönös várakozástól. Elizabeth, mintha észre sem vette volna, az autó lassított, és csak nem mögöttük megállt. Márk kigombolta a középső gombját, és babrálni kezdte. Főként Elizabeth miatt aggódott, és nem saját maga miatt. A kocsi ajtaja hirtelen kinyílt, és kiugrott 4 tizenéves, 2 lány és 2 fiú. Rögtön bevágottak egy hamburgeres falatozóba. Márk homlokán izzadság cseppek jelentek meg, aztán könnyedén megrázkodott Elizabeth érintésétől. A lány rábámult.
Valami nagy baj van, ugye?
A lány keze ismét megkereste az övét, szorosan megfogta és tovább sétáltak. Az előző nap szörnyű eseményeinek nyomasztó érzése öntött el Márkot, és ismét nem válaszolt. Amikor visszaértek a lány házának kapujához, még mindig abban a világban élt, amelyikben az övé mellett csak Holt Tyson Behemoth alakjának homályos képe tűnt föl.
Nos, maga nagyon kedves volt ma este, amikor valóban itt volt,
szólalt meg a lány mosolyogva. Márk összerezdült.
Hát, igazán nagyon sajnálom.
Bejön egy kávéra?
Igenis, meg nem is. Kaphatnék erre inkább máskor lehetőséget? Nem érzem most éppenséggel jó partnernek magam. Még volt néhány tennivalója, mielőtt reggel 7 órakor találkozik az igazgatóval, és már éjfélre járt az idő. Ráadásul másfél napja nem is aludt eleget. Felhívhatom holnap.
Jó lenne, mondta a lány. Tartsuk a kapcsolatot, bármi történik is.
Mark ezt a néhány szót vitte magával talizmánként az elkövetkező napokra. A lánynak minden gesztusát és szavát vissza tudta idézni, akár mókásan, akár komolyan, akár incselkedőn mondta azokat. Az utóbbi időkben nem volt divat csak úgy beleszeretni valakibe. Nagyon kevés ember házasodik, és nagyon sokan elválnak. Lehet, hogy ő meg őrülten szerelmes lesz. Mark arcon csokolta a lányt, majd megfordult, hogy elinduljon, miközben szemével végigpásztázta az utat. A lány utána súgta.
Remélem, megtalálja azt az embert, aki az én postásomat és a maga görögjét megölte.
A maga görögje. A görög ortodox pap. Gregori atya.
Jó Isten, miért nem jutott ez előbeszébe?
Egy pillanatra elfelejtette Elizabethet, a kocsija felé rohant. Megfordult, hogy integessen, de a lány bizonytalan arckifejezéssel bámult utána, és talán azon gondolkodott, hogy mit is mondhatott.
Mark beugrott az autójába, és olyan gyorsan, ahogy csak tudott, a lakására hajtott.
Meg kell találni a Gregori atya telefonszámát. Görög ortodox pap. Hogy is nézett ki? Mindenre emlékezett. Mintha valami szokatlan lett volna rajta. Mi az ördög volt az? A ruhája? Nem, az rendben volt. Talán az arca. Igen, az arcával volt valami baj. Hát persze. Persze. Hogy lehetett ilyen ostoba?
Amikor hazaért, azonnal felhívta a washingtoni területi hivatalt.
Polly a telefonközpontban teljesen meglepődött, amikor meghallotta a hangját.
Maga nem ment haza?
De úgy valahogy. Megvan magának Gregori atya telefonszáma?
Ki az a Gregori atya?
Egy ortodox pap, akivel Mr. Stames tartotta alkalmasint a kapcsolatot. Gondolom, ő volt a helyi papja.
Igen, igaza van. Most már emlékszem.
Mark várt. Polly megnézte Stames telefon regiszterét és megadta a számot. Mark leírta, majd visszarakta a telefonkagylót. Hát persze, persze, persze. Hát milyen ostoba volt? Annyira nyilvánvaló. Jóval elmúlt éjfél, de hívnia kell. Tárcsázta a számot. A telefon jó néhányszor csengett, majd felvették.
Ő Gregori atya?
Igen.
Minden ortodox papnak van szakálla?
Igen, rendszerint, de ki maga, hogy az éjszaka kellős közepén ilyen átkozottul együgyű kérdéssel zaklat?
Mark bocsánatot kért. Mark Andrews szövetségi ügynök vagyok, Nick Stamesnél dolgoztam.
A vonal másik végén lévő férfi, akinek hangja álmosnak tűnt, azonnal felébredt.
Ó, most már értem, fiatalember. Miben segíthetek?
Gregori atya, az elmúlt este Mr. Stames titkárnője felhívta önt, és kérte, hogy menjen be a Woodrow Wilsonba meglátogatni egy görögöt, akinek egy golyó okozta sérülés volt a lábán.
Igen, úgy van, emlékszem, Mr. Andrews. De valaki felhívott körülbelül 30 perccel később, éppen amikor el akartam indulni, hogy ne aggódjak, Mr. Kasefikist már hazaengedték a kórházból.
Mit csináltak?
Mark hangja szóról szóra emeltebb lett.
Hazaengedték a kórházból.
Megmondta a hívó, hogy ki ő?
Nem. A férfi egyéb részletet nem mondott, de feltételeztem, hogy az önök hivatalából keres.
Gregori atya, találkozhatnék önnel holnap reggel 8 órakor?
Igen, természetesen, fiam.
És megtenné, hogy senkinek nem beszél erről a telefonhívásról, akármit is mond?
Hát, ha ez a kívánsága, fiam.
Köszönöm, atyám.
Mark letette a telefont és megpróbált koncentrálni. Magasabb volt, mint ő, a haja sötét, de az is lehet, hogy csak a papi öltözéke miatt hatott olyannak. Nem, a haja sötét volt, az óra nagy. Emlékszem, nagy óra volt a szeme. Nem, arra nem emlékszem. Nagy óra volt, erős álla. Mark mindent leírt, amire vissza tudott emlékezni. Egy nagy, testes férfi, magasabb nálam, nagy orr, erős áll. Nagy orr, erős, lehanyatlott. Feje az íróasztalra bukott és elaludt.